Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből olvassuk, a második részből, a 8. verstől a 23. versig. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele második részéből, a 8. verstől a 23. versig, így szól hozzánk Isten lelke. Meglássátok, hogy senki ne legyen, ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezve az érzéki bűnök testét Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztott őt a halálból, és titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testetek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésér, ivásér, ünnep vagy újhold vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodva az ő testének értelmével, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén növekedik az Isten szerint való növekedéssel. Ha meghalván Krisztussal megszabadultatok-e világ elemi tanításaitól, miért terhelitek magatokat, mintha a világban élők volnátok, eféle rendelésekkel, ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is érintsd, amik a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanításai szerint, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására való. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, azért, hogy imádjunk téged és tiszteljünk a gyülekezet közösségében. Kérünk téged arra, hogy add meg, hogy örömmel tudjuk ezt tenni. Hisz nem valami terhes kötelesség ez, hanem nagyszerű ajándék. Köszönjük, hogy örömmel tehetjük nálad tiszteletünket. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy egész valónkkal, értelmünkkel, érzelmeinkkel, egész szívünkkel, egész testünkkel, egész valónkkal meg tudjunk előtted hajolni. Aki annyira szerettél minket, hogy elküldötted az Úr Jézus te földre, hogy általa bennünket megválts a bűnből, a kárhozatból, és bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget adj, veled való közösséget ajándékoz nekünk. Nem csak a földön boldoggá akarsz tenni, hanem azután is örökké. Kérünk téged, hogy segíts, hogy téged, aki annyira szeretsz minket, tudjunk valóban örömmel tisztelni ezen a napon. És hadd tartozzon bele a tiszteletünkbe az is, hogy meghallgatjuk, amit te tanítasz a Bibliából. Segíts rajtam is és minnyájunkon, hogy tisztán hirdessem, tisztán hallgassuk a te igédet. Add, hogy lelked megvilágosítsa a szólót is és a hallgatót is. Kérünk téged, hogy te munkálkodj bennünk ígét hatalmas ereje által, és végezd el azt a munkát, amit el akarsz végezni. Kérünk téged, hogy áld meg együtt létünket, légy közöttünk is, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összejönnek, hogy téged magasztaljanak. Áldott mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 466. énekünknek az első versét énekeljük. 466. énekünk első versét, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvassuk, a 6. rész 20. és 21. verseit. Pál apostol második levele Timóteus, első levele Timóteushoz, 6. rész 20. 21. versében ezt olvassuk. Ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, mellyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Kegyelem veled. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, ma visszatérünk a bibliai idők kereszténységéhez, hogy szemügyre vegyük, milyen támadásoknak volt kitéve a hit, amit keresztjén eleink hittek, vagyis milyen támadások érték azt a tételes igazságokból felépülő hatalmas hitrendszert, aminek forrása maga Isten, az ő kijelentése a Biblia által. Már láttuk, hogy azokban az időkben is mindig a keresztjén hitnek a középpontját, szívét, az Úr Jézus Krisztust és a róla való tanítást érte a fő támadás. Eddig két ilyen támadást vettünk át. Az egyik azt mondta, hogy Jézus áldozata nem elég ahhoz, hogy az ember azért bűnbocsánatot kapjon Istentől, és visszakerüljön Isten társaságába, és boldog, áldott földi élete is, és boldog örök élete is legyen, hanem még azon kívül, amit Jézus cselekedett, még bizony az embernek is kell hozzájárulni egyes jó cselekedetekkel, érdemekkel, vagy bizonyos dolgok elszenvedésével, ahhoz, hogy Isten neki megbocsásson, elfogadja, megáldja őt az ő ajándékaival, itt a földön is, meg örökké is. Nem elég, amit Jézus cselekedett. Kell még azért nekünk is hozzátenni ahhoz valamit. Láttuk, hogy ez volt a judaista tévtanítás, ami ellen Pál apostol a leghatározottabban fölemelte a szavát, mert ez ellentmond Krisztusnak, Krisztus evangéliumának. Galata levélben foglalkozott ezzel az üggyel Pál apostol. Hát láttuk azt, hogy ennek a tévtannak is van mai aktualitása, mert akár a kereszténység akármelyik ágát, bogát vizsgálgatjuk, akár református, evangélikus, katolikus, ortodox, mindenhol vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem elég, amit Jézus a kereszten véghez vitt, még nekem is ahhoz hozzá kell vigyeztenem valamit, mert csak akkor fogad el Isten, ha én is megteszem a magamét. És ez nem tud megnyugodni abban az ember, hogy elég az, amit az Úr Jézus cselekedett. És elég, ha én azt elhiszem, azt is, hogy elhiggyem, az is Isten nagy munkájának az eredménye, meg tudok nyugodni Krisztusban, hogy ő az én üdvösségem. Akár jó vagyok, akár rossz, akár süt a nap, akár nem süt a nap, elég Krisztus áldozata ahhoz, hogy engem érte Isten szeressen. Ez egy nagy csoda, testvérek, ha ebben meg tudom nyugodni. Aztán egy másik támadást is már megvizsgáltunk János apostolnak a leveleiből, ahol láttuk, hogy egyes emberek tagadni kezdték, hogy Jézus volna a Krisztus. És azt is tagadták, hogy Jézusnak valóságos teste volt. Amikor ezeket cselekedték, akkor egy hamis Jézust állítottak a színtérre, hogy így mondjam, egy teljesen meghamisított Jézust, akinek semmi köze nem volt az eredetihez, mert az eredeti Jézus az a Krisztus, ő a Messiás. És neki valóságos teste volt, ahogy a tanítványok átélték, meg ahogy meg is írták. Ezeket a tanításokat egyébként, amikkel János apostol vitázik a levelében, és amit elég erősen megbélyegez, hiszen azt mondja, hogy akik ezt tanítják, azok antikrisztusok, azok Krisztusnak az ellenségei, és azok mögött maga az antikrisztus áll. Nos, ezeket a tanításokat az úgynevezett korai gnosztikus tanítók tanították. Gnosztikus tanítók. És volt azokban a hívőkben, akik akkoriban éltek, elég józanság ahhoz, hogy elutasították ezt a gnoszticizmust, ezt a gnosztikus tanítást, tanrendszert. De ez egy olyan tanrendszer, testvéreim, és egy olyan irányzat volt ez a gnoszticizmus, amellyel érdemes egy kicsit foglalkoznunk külön is, mint egy ráfókuszálnunk. Ma Pál apostol szavait olvastuk, akár a Kolossi levélből, akár itt a Timóteus levélből, és a Timóteushoz írt első levélnek a végén meg is nevezi ezt az irányzatot. Azt mondja, hogy ez a hamisan gnózisnak, ismeretnek nevezett irányzat, az, amit ő te óvakodjál és tartózkodjál tőlük. Fordulj el ettől, mert ez nem helyén való, nem Isten szerint való, amit ez tanít. Nos, ez a gnoszticizmus az, amit egy kicsit szeretnénk ma nagyító alá tenni. Mi ez tulajdonképpen? Mi ez? Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a gnoszticizmus szóban benne van egy görög szó, gnózis, ami azt jelenti ismeret. Ismeret. Vagyis ezek a gnoszticizmus az egy olyan irányzat volt, egy olyan mozgalom volt, ami egy sajátos ismeretanyagot, tudásanyagot, hogy így mondjam, hordozott és képviselt. Mint hogyha ma azt mondanánk, hogy a hegeliánusok, vagy marxizmus, a Hegel tanításait képviselők, vagy a Marx tanításait képviselők mozgalma. A gnoszticizmus egy mozgalom, ami a gnózis tanrendszerét képviselte, mégpedig ez az irányzat, testvéreim, valamikor az első századba kezdődött, a kereszténységgel nagyjából egy időben, és egyre inkább felívelt ennek a népszerűsége az akkori világban, az ókori világban, és a harmadik, negyedik században körülbelül úgy tűnik, hogy elhalt, de majd erről beszélünk még, hogy igazából nem halt el, hanem tovább is él, mind a mai napig él. Ez teszi egyébként éppen fontos azt, hogy erről egyáltalán beszéljünk. Egy olyan tanrendszerről van szó, egy olyan eszmerendszerről, egy hitrendszerről, így is mondhatom, amelyik nagy vonalakban körülhatárolható, mert 1945-ben Egyiptomban, Nag-Hammadiban ilyen pásztor emberek bókláztak a sivatagba, és találtak ilyen agyakkorsókat, amelyekben kincset sejtettek, de hát kincsek voltak benne, régészeti kincsek, összetörték, hát nem könyvekre, meg tekercsekre számítottak, de hát az volt az agyakkorsóban. És hát ez, mint kiderült utóbb, megtalálták a híres Nag-Hammadi könyvtárt, ami egy gnosztikus iratgyűjtemény tulajdonképpen, és hát addig is ismertek egyes gnosztikus írományokat innen-onnan a történészek, de most aztán egy egész könyvtár jutott a birtokukba. Hasonló ez a kumráni tekercsek, ez csak hát ott Isten igéjét találták meg. Ezek gnosztikus iratok, amiket itt találtak. Na most ezekből az iratokból most már körvonalazni tudták még pontosabban a kutatók, hogy mit is tanított ez az irányzat. Mi volt a pontos eszme, ami mellett kiálltak. És most én leegyszerűsítve mondom ezt a dolgot, egy olyan ókori ideológiával van dolgunk, amely megváltást hirdetett az embereknek. Megváltást hirdetett. Egy olyan világban, amelyben az emberekre ránehezedett az, hogy mennyi rossz dolog van a világban, mennyi sok gonoszság, mennyi sötétség van a világban, és jó lenne valahogy ezektől a nehézségektől, ezektől a rossz dolgoktól valahogy megszabadulni, valahogy megváltódni. Ezeknek az embereknek megváltást hirdetett ez az eszmerendszer, ez az ideológia, vagy filozófia. Na már most ez nagyon fontos, testvérek, hogy ez egy ilyen megváltást hirdető filozófiai rendszer volt. Általában azt gondolják az emberek, hogy az ókorban a filozófia az ilyen elvarázsolt embereknek volt ez nem jó. Mármint, hogy a mikrofon nem jó, igen. Summa summarum, hogy az emberek azt gondolják, hogy az ókorban a filozófia azért néhány embernek volt ilyen kedvenc sportja, hogy így ők szerettek így elmélkedni, és akkor így kitaláltak ezt, azt, amazt, és aztán ezt utána elkezdték hirdetni, tanítani olyanoknak, akik hozzájuk hasonló elvarázsolt figurák voltak, és oda figyeltek rá. De testvérek, ez egyáltalán nem így van, nem így volt. Az ókorban a filozófusok azok olyan emberek voltak, akik azon gondolkoztak, hogy honnan van az élet. Hogy miért olyan a világ, amilyen? Hogy hova megy ez az egész? Hogy kéne boldogan élni az embereknek? Nagy kérdéseket, az élet nagy kérdéseit boncolgatták a filozófusok, és az emberek azért mentek oda őket hallgatni az iskoláikba, mert az emberek szerettek volna választ kapni ezekre a nagy kérdésekre, az őket foglalkoztató nagy kérdésekre. Honnan van ez a világ? Hova megy ez a világ? Miért ilyen ez a világ, amilyen, hogy néha olyan szép, máskor olyan rossz? Hogy egyáltalán hogy lehetek én boldog ember? Mi az életemnek az értelme? Ezért mentek oda ezekhez a filozófusokhoz, és hallgatták az epikúreusokat, hallgatták a sztoikusokat, és figyeltek rájuk, hogy mit mondanak ők nekünk, hogy ezekre a nagy kérdésekre választ kaphatnánk. Az az igazság, testvérek, hogy amikor a kereszténység elkezdett terjedni, addigra ezek a filozófusok, meg filozófiai iskolák megcsömörlöttek. Úgy eljutottak oda, hogy na most ez ezt mondja, az azt mondja, egymást cáfolgatják jobbról, balról. Hát, nem itt vannak a válaszok a mi nagy kérdéseinkre, a mi nagy létkérdéseinkre, egzisztenciális kérdéseinkre. És akkor egyszer csak megjelent Athénben Pál apostol. És elkezd prédikálni. Elkezdi mondani Jézust, a keresztet, a feltámadást, Istenről beszél, aki személy, aki teremtette a világot, aki föntartja, aki majd újját, ítéletet fog. És az aténiek, akik addig már majdnem mindent és mindennek a cáfolatát meghallgatták, és már megcsömörlöttek ezektől a választ, fölkapták a fejüket. Hát ilyet még nem hallottunk. Miről beszélsz te? És mondják, elkezdtek Pál szavairól beszélni egymás között az aténiek, hogy valami újdonságot beszél, mert ilyet még nem hallottunk, amiket ez mond. És voltak, akik odafigyeltek, mások nem figyeltek rá, de Pál tulajdonképpen az ő kérdéseikre, az ő nagy létkérdéseikre válaszolt, és ezeket az embereket akkoriban érdekelte ez az ügy. Isten kérdése. Úgy mondom újra, honnan jön a világ, hova megy ez a világ, miért vagyok én itt, miért ilyen ez a világ, hogy jó is, rossz is, hogy lehet az ember, hogy megszabaduljon a rossztól, és csak jó legyen, és minden jó legyen körülöttünk. Lényeg a lényeg, testvérek, hogy ebbe a filozófiától megcsömörlött világban nem csak a kereszténység robbant be, hanem a gnoszticizmus irányzata is. És előjöttek a gnoszticizmusnak a fő tanítói, és elkezdték mondani a maguk válaszait ezekre a fölvetődő nagy kérdésekre. Mondták, hát nézzétek, hát ez így, és így volt a világ, ezért ilyen ez a világ, ezért olyan, oda tart, így lehet megváltást nyerni, úgy lehet megváltást, fejtegették az ő elméleteiket. És nagyon sok ember nagyon is nyitott volt erre, mert ez is valami új volt nekik. Új volt, nem a régi platonista, meg arisztoteliánus, sztoikus, epikúreus, meg egyéb filozófusok szavait hallották, hanem valami újat. Ezek a gnosztikus tanítók, testvérek, nagyon értettek ahhoz, hogy tudják a filozófiából, filozófiai irányzatokból kimazsolázni azt a néhány gondolatot, ami fontos nekik. Értettek ahhoz, hogy a keleti vallásokból is, amik akkor ugye már kezdtek úgy ide szivárogni ebbe a közel-keleti térségbe, ezekből is vettek át gondolatokat, a zsidóságból is vettek át gondolatokat, a kereszténységből, amely kezdett följönni, abból is vettek át gondolatokat, és mindezeket a pogányságból, filozófiából, zsidóságból, kereszténységből való gondolatokat így szépen belehaingálták egy kalapba, jól összerázták, aztán előadták. És az emberek, hát ez az, hát itt vannak a válaszok. Hát ráismerhető itt-ott keresztjén is ráismerhetett valamire, a zsidó is ráismerhetett valamire, a hót pogány is ráismerhetett valamire, a filozófiában járatos ember is ráismerhetett ilyen gondolattöredékekre ebbe a nagy rendszerbe. Na már most testvérek, nézzük, hogy mik voltak pontosan ezek a tanítások, mert le lehet azért egyszerűsíteni. Nem javaslom, hogy a testvérek kezdjenek most az első, második századi gnosztikus filozófiáról megjelent ilyen könyveket olvasni, mert egy árva muk szót nem értenek belőle, mert olyan nyelvezetem van megfogalmazva, hogy meg kell fejteni. Azt meg kell fejteni, azzal foglalkozni kell is. Az ember olvas ilyen iratokat, akkor az az érzése az embernek, hogy olvasod, de egy árva mukkot nem ért belőle. Egy olyan zagyva valami, hogy de nem bírjuk megfejteni. De a kutatók már annyit gondolkoztak rajta, hogy nagyjából kikristályosodott, hogy mit tanított tulajdonképpen a gnózis. Például azt mondták, hogy van egy istenség. De az istenség egy olyan valamicsoda, amiben a jó és a rossz össze van keveredve. Eredetileg csak jó volt, de egyszer csak támad benne valami rossz. És attól kezdve az istenségben a jó és a rossz össze van keveredve. A további lépésük az volt, hogy az istenségnek ez a rosszabbik része megteremtette ezt a világot, az anyagi világot. És még tovább fejtegették, hogy ennél fogva, mivel a rossz istenség teremtette az anyagi világot, beleértve mondjuk a testünket is, ezért az anyagi világ, a testünk is abovó rossz, gonosz. A rossz, úgy, ahogy van rossz. Valahogy jó lenne megszabadulni tőle. Viszont fejtegették tovább az elméleteiket, a jó istenségnek valami szikrája benne rejlik ebben a rossz anyagban. A rossz anyagban benne rejlik a jó istenségből egy rész. Vagyis itt van például egy ember, akinek a teste az hát rossz, mert a rossz istenség alkotta, anyagból készül, de belül mélyen. Ott rejlik benne az isteni szikra, az isteni mag. De ez az isteni mag, mondták tovább, alszik. Ez alszik. Ezt föl kell ébreszteni. És elkezdtek elmélkedni arról, hogy hogyan ébreszthető fel ez az isteni mag, hogyan ébreszthető rá arra, hogy neki onnan ki kell szabadulni, ki kell törnie az anyag fogságából, és vissza kell jutnia a jó istenségbe. Bele kell olvadni a jó istenségbe. Na már most testvérek, ebbe az egész gondolatkörbe Jézusnak is juttattak valami szerepet, volt több irányzatuk is, az egyikben azt mondták, hogy Jézus az, aki fölébreszti tulajdonképpen az emberben ezt az isteni szikrát. Ráébreszti az embert arra, hogy ő több, mint anyag, és ki kellene szabadulnia onnan az anyag fogságából, és vissza kellene jutnia az istenséghez. Jézus az egyik ébresztője az embernek. De Jézusról is sajátos tanítást eszközöltek ezek a gnosztikus tanítók, mert ő róla is azt mondták, ugye, hogy Jézus testben volt, de a teste az rossz volt. Azért kérte meg Júdást, hogy árulja el őt, hogy végre a keresztre szegezzék, ott meghaljon, és a testéből, ami rossz, végre a Krisztus, az isteni szikra kiszabadulhasson és visszatérhessen Istenhez. Erről szól Júdás evangélium, amit nagyon felpancsoltak mostanság ugye a National Geographic-nak a kutatói kapcsán, kutatásai kapcsán. Na summa summarum, testvérek, talán még egy húrt megpendítek, ennek a gnózisnak volt egy erkölcstana is, amit azt határozott meg, hogy a testet rossznak tartották. Ezzel mondták, hogy mivel a test rossz, ezért a testet valahogy le kell rombolni. Le kell rombolni, hogy kiszabadulhasson belőle az isteni lélek, az isteni szikra, az isteni mag. Hogy kell lerombolni a testet? Mondjuk aszkézissel. Egy szigorú aszkézist írtak elő egyes irányzatok, hogy ne egyél, ne igyál, ne csináljál semmit a szexualitástól, pláne tartózkodjál, mert a szexualitás által csak szaporítod a testeket a világba. A rosszat szaporítod általa. Se szex, se ital, se étel, se semmi. Magadat tegyed tönkre, hogy minél előbb meghalljál, a tested elpusztuljon, és a lélek belőle visszatérhessen a forráshoz, az istenségbe. Volt egy másik irányzat, az népszerűbb volt, amelyik meg egy korlátlan liberalizmust hirdetett. Azt mondta az embereknek, hát a test rossz, minél előbb el kell pusztítani. De éppen ezért, hogy minél előbb elpusztuljon, egyél reggeltől estig, igyál reggeltől estig, szexelj reggeltől estig, amennyi belefér, élvezd magad, hogy így tegyed magad tönkre. Legalább élvezed azt a kis rövid életet, amit élsz, ugye, azt egyszer majd csak belehalsz ebbe a fajta hedonista életvitelbe. És végre akkor kiszabadulhat a lelked, úgymond az isteni rész, kiszabadulhat belőled, és visszatérhet Istenhez, az istenséghez. Na már most testvérek, ezek a tanítások, ezek a gnosztikus tanítások, amiket hát itten csak nagyon dióhéjba tudok ismertetni, de ennyi is elég, ezek testvérek nagy vonzóerőt gyakoroltak az emberekre. De ezek a tanítások, meg kell mondanunk azt, hogy a kereszténységnek a tanításaival, tehát az apostoli tanításokkal a diametriális ellentétben állnak. A Biblia írói, az Úr Jézus követői, az apostolok semmi ilyesmiről nem írtak. Emlékezzetek vissza, hogy az Isten a Bibliában csak jó. Nincs az Istenben semmiféle rossz rész. Isten nem jó és rossz keveréke, ő csak világosság. Ez az abszolút jó Isten teremtette meg a világot. Ezért az anyagi világ nem rossz, a testünk se rossz önmagába. Hanem arra is azt mondta Isten, hogy jó. Látta Isten, hogy amit teremtett, íme igen, igen jó. És abban benne volt az ember teste is. Szó sincs a Bibliában arról, hogy az emberbe valami isteni szikrát teremtett volna Isten, vagy magából adott volna az emberbe egy részt, hogy kiszakít magába és beleteszi az emberbe. Az embernek van lelke, de a Bibliában Isten teremménye az ember lelke, nem az Istenből való szikra, Istenből való rész. A Biblia nem tanítja azt a fajta megváltástant se, hogy az embernek az anyagi testből kéne valahogy kilépnie, mert akkor lesz szabad. Az ember megváltásáról a Biblia azt tanítja, hogy a bűnből kell kitérni, az Isten ellenességből kell az embernek elszakadni, azt kell megbánnia, és abból az állapotból kell kijönnie, és az élő Isten imádatára kell térnie, aki Krisztus áldozatára, amit a kereszten mutatott be, megbocsát neki, és elfogadja, visszafogadja az embert a társaságába. A Biblia nem beszél arról, hogy az embernek kell liberális életet élni, és nem beszél arról se, hogy aszkéta életet kell élni, hanem pont a Kolossé levélbe fejtegeti Pál apostol, hogy józan életet kell élni. Józan életet kell élni. Ez mind a kettő egy tévút, ha valaki akár liberális életet él, akár ilyen aszkéta életet él. Amit Isten arra adott, hogy egyed meg, azt edd meg, amit arra adott, hogy így áll meg, azt így add meg, mértékletesen, józanul, a szexualitást is élvezed, pontosan azért adta Isten, hogy szaporodjunk általa, semmi rossz nincs benne, hogyha a házasság keretében éli meg valaki. Értitek, hogy teljesen más az egész Bibliának a gondolatköre. Na most nyilvánvaló, hogy nem véletlen az, hogy az első keresztény apologéták, hitvédők, különösen a második században éltek ezek az emberek, a legkeményebb harcba kezdtek a gnózis irányzata ellen. Egymás után születtek olyan könyvek, teológiai iratok, amik részben megvannak, részben áttételesen ismerjük őket, szembeszálltak ezzel a téveszmével. És mondták, lehet, hogy ott beszélnek Jézusról, de az nem a Biblia Jézusa. Beszélnek ott a megváltásról, de ez nem a Biblia megváltástana. A Bibliában nem a Jézus nem egy olyan valaki, akinek hát másat meg kéne szabadulni a testét. Pont arról van, hogy a testét kellett föláldoznia azért, hogy a földi életét kellett, valódi ember voltát kellett föláldozni, hogy Isten megbocsásson. Pont arról van szó, hogy a bűnből kell megszabadulnunk, nem a testből kell megszabadulnunk. Pont arról van szó, hogy Isten szerinti erkölcsi életet kell élnünk, nem össze-vissza, ami éppen eszünkbe jut. Fölállni egy oszlop tetejére, azt ott mindentől elvonni magunkat, vagy éppen belevetni magunkat a világ élvezeteibe. Nem ez a megoldás. Más a kereszténység, mondták. És itt is szó van gnózisról, a mi esetünkben, mondja Pál apostol is, de mondták az apologéták, csak egy más ismeretanyagot képviselünk mi, mint amit ők. És a két ismeretanyag így áll egymással szembe. Na már most testvérek, mai világ. Ez a gnoszticizmus, testvéreim, ez búvó patakként jött át, a gnoszticizmusnak tulajdonképpen a gondolatai búvó patakként jönnek át a történelmen, a mai napig. A mai napig. Az ember megy vissza a középkorba, és ott találkozik Jakob Böhmének a nevével. Nem tudom, lehet nem ismerik a testvérek, mindegy. Aki ismeri, ismeri, utána néz. Egy nagy gondolkodó, nagy hatású gondolkodó volt, hatott Hegelre, Goethére, Schellingre, a 19. század nagy romantikus íróira. Ez a Jakob Böhme egy ilyen vizionárius volt, akinek mindenféle látomásai voltak, és ezeket leírogatta. Filozófus is volt. Ez halottakkal beszélgetett. Egy elképesztő ember volt egyébként, csak nem volt keresztjén. Jakob Böhme. Ha visszamehetünk, nézegethetjük Hieronymus Boschnak a képeit. Manicheus látomásai voltak. Megint bedobtam egy szót, nem kellett volna. A manicheizmus az megint egy gnosztikus vallás volt tulajdonképpen. William Blake, az 1700-as évek, 1800-as évek nagy vizionáriusa. Hermann Hesse, aztán Schleiermacher, Nietzsche, benne vagyunk lassan a 19-20. Században, az egzisztencializmusba, és jön végig, testvérek, a 20. század legnagyobb gnosztikusa volt Carl Gustav Jung, akinek a könyveit zabálja az értelmiségi, meg az egyetemi nép, ez a menő. És hát mondjuk így most leegyszerűsítve, hogy a New Age gondolatai, azok, nem tudom, találkoztak-e ezzel már, testvérek, de a New Age az gyakorlatilag egy új gnosztikus irányzat, ami megváltást ígér az emberiségnek. És ma ugyanott vagyunk, ahol régen voltunk, testvérek, hogy a kereszténység manapság, mintha meggyengült volna, finoman fejezem ki magamat, az igazi kereszténység nem nincs felszínen. Nem kap sajtót, semmit nem kap. Az a kereszténység, amelyik ma sajtót kap, az egy álkereszténység. Pontosan már egy gnosztikus kereszténység van manapság. Hadd ne menjek most bele ebbe, de ez a helyzet. És erre már nem is figyel nagyon oda senki. Arra figyelnek oda, hogy jön megint a gnoszticizmus. Egyre dagad. Elmennek a testvérek a könyvtárakba, a könyvesboltokba. Ott van egy csomó olyan könyv, egy csomó olyan irat, ami pont nem a régi iratok, hanem a gnoszticizmusnak ilyen mai megjelenítési formái. Ahol azt fejtegetik, hogy az Istenben benne van a jó is, meg a rossz is. Ahol azt fejtegetik, hogy egyszerűen az embereknek a lényébe ott rejlik az Isten. Csak meg kell találnod magadba. Hogy találod meg? Kezdjél meditálni. Meditáljál, azt mélyedjél magadba, és akkor egyszer csak megtalálod magadba az isteni szikrát. Az vagy te. Bele kell olvadjál az istenségbe, és akkor leszel boldog ember. Ahol találkozunk ezekkel a gondolatokkal, hogy Jézusból egy szellemlényt csinálnak, lefosztják róla a testi valóját és a történelmet, és egy ideát képeznek belőle. Ahol találkozunk azzal, hogy az emberi testet is, hát akár liberális módon, akár aszkéta módon le kell rombolni, tönkre kell tenni. Mind ezek, testvérek, és nem sorolom tovább, de még egyet megmondok, a megváltástant, amikor elválasztják a bűntől, a golgotai kereszttől, és úgy beszélnek róla, hogy te tulajdonképpen meg tudod magadat váltani. Te magadat tudod boldoggá tenni. Te vagy az Übermensch, rólad beszélt Nietzsche. Te vagy az Übermensch, aki magadon tudsz segíteni. Akinek a magad sorsát kell kovácsolni, értitek? Ez mind az új gnoszticizmus, és ahogy a kereszténység erősödött, a gnoszticizmust vissza tudta szorítani. De amikor a kereszténység gyengül, újra előtör a gnoszticizmus számtalan eszméje, és ma, mint egy ilyen nagy áradat árad az egész társadalomra, nem csak Magyarországon, világszerte. Úgyhogy nem szabad azt gondolni, hogy a gnoszticizmussal, hát egyszer már túl voltunk rajta valamikor a második században, aztán béke vele. Nem, hanem ma is él. Nagyon is él, és egyre inkább él. Na most testvérek, nagyon nézzük a második pontot, hogy hogyan jellemzi Pál ezeket a gnosztikus tanokat. Azt mondja, hogy hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen üres beszédek és ellenvetések. Elég summás megállapítás. Hazug módon ismeretnek nevezik. A gnosztikus, ahogy mondtam is, hogy a maguk elméleteit ismeretnek, magas rendű ismeretnek. Ez a legmagasabb rendű ismeret, ami létezik a világban, mondták. Ezzel kevékedtek, ezzel gőgösködtek, hogy ők képviselik a legmagasabb rendű eszmét. Hát a keresztjének, hát az semmi. A zsidó, hát az is semmi. A filozófusok, az is semmi. Keletiek, mi vagyunk a Janik, mi vagyunk a követésre méltó. Azt mondja Pál, hogy ez az ismeret, amivel így büszkélkednek, ez hazug módon nevezik ismeretnek, mert ez egy nem ismeret, ez egy álismeret. Lehet, ez egy ismeretnek lehet nevezni, de ez nem egy igazi ismeret. Nem egy igaz ismeret, amire rá lehet hagyatkozni. Ez egy fikció tulajdonképpen, egy mese az egész. Lehet a mesét is elhinni, hogy így mondjam, de hát aztán annak megvannak a következményei. Nem igaz ez, amiről beszélnek. Hazug módon nevezik ismeretnek, szentségtelen, üres beszédek és ellenvetések. Mert hát, hogy arra volt eszük a gnosztikusoknak, hogy az evangéliumnak, a páli tanításoknak, péteri, jánosi tanításoknak neki támadjanak. Azokat átértelmezzék. Szentségtelen, üres beszédek és ellenvetések. Beszélnek, de nem mondanak semmit. Fogalmakat használnak, amiket mi is használunk, de teljesen más tartalommal töltik meg őket. Mindig csak antitézis, ezt a szót használja Pál, mindig csak ellen mondanak nekünk. Na most testvérek, ez ugyanolyan kemény minősítése a gnosztikus elméleteknek akkor, azóta és ma is, amit láttunk Pálnál, amikor azt mondta, hogy átok legyen, aki hamis evangéliumot hirdet. Jánosnál láttuk, hogy antikrisztusoknak nevezi, akik az evangéliumtól eltérő tanításokat képviselnek. Hazugoknak nevezi őket, akik a sátántól veszik az eredetüket. Ez ugyanolyan kemény megfogalmazás. Hazug módon ismeretnek nevezett ellenmondások. Milyen hatása van ezeknek az eszméknek a hívőkre? Azt mondja Pál apostol, és ez már egy testvérek megint nagyon megdöbbentő, melyeket egyesek elfogadva elfordultak a hittől. Voltak emberek, mondja Pál, akik a tetszetős gnosztikus tanok eszmék előtt meghajoltak, keresztjén létükre. És azt mondták, hát na, ez már valami. Ez kell nekünk. Ez az igazi. És azt mondja, hogy amikor ezt elfogadták, akkor elhajoltak, eltévedtek a bibliai igazság, az apostoli igazság mellől, a hitnek, az Istentől való igazságai mellől. János is beszélt ezekről az emberekről, amikor azt mondta, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való. Ezek is testvérek. Azt mondja Pál, hogy egy ilyen íjászati szakkifejezést használ, hogy ezek az emberek, akik elfogadták a gnosztikus tanokat közülünk, olyanok, mint egy nyilvessző, amelyik nem pont a célba talál, hanem mellé megy. Elhajoltak, eltévejedtek, mint a nyilvessző is eltévejedik, nem oda megy, ahova kell, mert valami erő, valami szél, vagy valami ellöki, elsodorja, hogy ne a célba találjon. Ezeket az embereket, mondja az apostol, a hazugságnak az ereje eltérítette, és nem az igazságot hiszik, hanem valami hamisságba hisznek. Hazugságba hisznek. Na most testvérek, ez nagyon, nagyon veszélyes dolgokkal állunk szembe, amikor itt ilyen gnosztikus tanításokról elmélkedünk. Ezt testvéreim, ezek a hazugságok, ezekről némelyik azt gondolják, hogy ezek csak ilyen kis, hát ilyen kis ártalmatlan dolgok ezek. Hát ezt mondták, azt mondták, jó. Igen, ám testvérek, de van ezeknek valami ereje is. Hiszen azt mondja, hogy ezek eltérítették őket a jó útról, amin jártak. És rossz útra tértek át. Ez testvérek, azt jelenti, hogy ezek a gnosztikus hazugságok, ezek nem ártalmatlanok, hanem ezeknek ereje van, amik az embereket a romlásba döntik. Romlásba döntik. Pál testvérek más leveleibe is ismeri ezt a dolgot, hogy vannak emberek, akik hallják az Úr Jézus szavát, de ellenállnak annak, és ezért Isten ítélete nyomán átkerülnek a hazugságoknak a hatalmába. Ezt írja Pál a Tesszalonika levélbe, hogy vannak emberek, akik átadatnak Isten ítéletéből a tévejgés erejének, hogy higgyenek a hazugságnak. Ezt testvérek, nagyon döbbenetes dolog, hogy vannak emberek, akikhez beszél az Isten, és mondja nekik, és ők valamiért megkeményítik a szívüket, és nem annak engednek, amit Isten mond, hanem valami másnak. És akkor Isten azt mondja nekik, hogy jó, hát akkor most már nem is fogtok tudni hinni. Átadja őket a hazugság erejének, és az megfogja őket. Tulajdonképpen a sátán markába kerülnek, és elkezdi a gondolkodásukat, a döntéseiket és az életüket meghatározni az, amit nem az, amit Isten mond, hanem amit a sátán sugdos a fülükbe. Ezek testvérek veszélyes dolgok. Azt mondja Pál az utolsó időkről, amikben már benne élünk, hogy az utolsó idők olyanok lesznek, hogy az emberek az igazságtól, amit Isten mond, elfordítják a fülüket, de odafordulnak a hazugsághoz. A mitoszokhoz, mondja, a legendákhoz, a mesékhez, a fikciókhoz. És most testvérek, benne élünk ebbe a világba. Az emberek elfordul, a Biblia nem kell, nem is ismerik, úgy vetik el egyébként. De ez nem kell. Mi kell? A mitoszok. Hogy te Isten vagy. Hogy meditáljál. Hogy Bagdi Emőke mondja, meditáljál, és akkor magadban megtalálod az istenséget, és akkor megnyugszol, megtalálod a megváltást. Bele kell olvadni az Istenbe, és akkor elérted a nirvánát, ahogy az egész hinduizmus tanítja. Az istenség jó és rossz, ahogy a taoizmus hirdeti. Ott hordják az emberek a nyakukba ezt a taónak a jelét, ugye, ami egy kör és egy hullámvonallal elválasztva. Jó és rossz, fehér és a fekete. És ezzel összetartozik, ez egybe van a kettő. Beszélnek testvérek, és ezek kellenek. Fősorolhatatlan az a hazugság, az a mitosz halmaz, amit összehordanak az embereknek, és az emberek készséggel elhiszik azokat. Bezzeg a Biblia igazság, az nem kell. Mit Isten mondott, az nem kell. Ilyenek lesznek az utolsó napokban. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, te nehogy erre az útra térjél. Mondja neki az utolsó pontunk, hogy védekezzél ez ellen az egész ellen. És hogyan tudsz védekezni? Őrizd meg, ami rád van bízva. Ezt mondja neki. Őrizd meg, ami rád van bízva. Ami rád van bízva, azt Pál apostol itt egy ilyen letéteménynek nevezi. Amikor valaki ránk bíz, mondjuk egy, nem tudom, valamit, ránk bíz, hogy őrizzük meg. Rád bíztam azt a tanítást, amit én is úgy vettem, mondja az apostol. A kezedre tettem ezt a kincset. Ezt őrizd meg. Ez egy olyan nagy kincs, amit őrizned kell, védened kell. Hiánytalanul meg kell tartanod ezt a fajta apostoli tanítást. És kell képviseljed és továbbadnod. Ez nem változik semmit. Mert Jézus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Tehát ez az egyik, amit mi nekünk is tenni kell, testvérek. Oda kell jutnunk, hogyha mi Jézus Krisztus mellett döntöttünk, és az övéi vagyunk, és követjük őt, akkor a Biblia mellett le kell tenni a voksunkat. És ezt kell őriznünk. Mit mond a Biblia? Istenről, rólunk emberekről, a megváltásról, a jövőről, az anyagról, a teremtésről. Ehhez kell foggalkörömmel ragaszkodnunk. Őrizd meg, ami rád van bízva. És azt add át a gyerekeidnek, hogy majd ők is továbbadhassák az utódaiknak. Őrizzed. És azt mondja a másik ténykedésed, micsoda? Fordulj el a gnosztikus eszméktől. Fordulj el ezektől. Itt Pál azt mondja, hogy ezektől a tanításoktól belsőleg kell elfordulni. Nekem muszáj ezekkel a dolgokkal, gnosztikus dolgokkal foglalkozni, de úgy foglalkozok vele, mint aki nem fogadom el őket. Sok mindennel tudunk így foglalkozni, hogy foglalkozunk vele, de azt mondjuk, hogy belsőleg ez nem érint engem, ettől elhatárolódok. És nem is fogom megengedni, mert ez egy fikció, ez egy hazugság, ez egy álságos dolog, nem. El kell fordulni, testvérek, azt mondja, belsőleg kell elfordulni, azt kell mondani, hogy ehhez nekem semmi közöm nincsen. Ehhez nekem semmi közöm. Hagyd el azt a tanítást, mondja bölcs Salamon a fiának, hagyd el azt a tanítást, fiam, amely téged arra visz, hogy az igazságnak az útjáról eltévedjél. Értitek? Ha nekünk valaki valamit mond, ami arra serked minket, hogy a Bibliától, Isten szavától elmenjünk, akkor azt el kell hagyni. Szűnj meg hallgatni azt a tanítást, szűnj meg nézni azt a tévéfilmet, szűnj meg olvasni azt a könyvet, szűnj meg hallgatni azokat az embereket, akiket hallgatsz, mert elvisznek téged az igazság ösvényéről, mert erejük van, és eltérítenek téged. Maradj meg abban, amit tanultál. Ott maradj, és akkor Isten veled lesz, és megáll téged, itt a földön, és azután is. És annyit mond zárásul Pál apostol, hogy az egész levelet ezzel zárja, de ezzel olyan szép a kegyelem veled. Kegyelem veled. Mert végül is őrizgethetett a tanítást, és elfordulhatsz a mitoszoktól, és a legendáktól, és az emberi kitalációktól, de téged igazán megőrizni az Úr mellett csak a kegyelem tud. Istennek a szeretete, Istennek az ereje. Ez tudja elvégezni benned, hogy szilárdan maradj meg az apostoli hit, az apostoli tanítás mellett. Kérjed az Urat, hogy a kegyelem tartson meg ott azon az ösvényen, amire elindított téged. És ne térj se jobbra, se balra. Engedjed, hogy itt az Úr kegyelme aztán munkálkodjon benned, lefaragcsálja rólad, ami rossz, ami gonosz, ami bűn, és kimunkáljon benned egy csomó jó dolgot, ami tetszik az Istennek. A kegyelem veled. Nos, hát nem olyan könnyű ez a mai témánk, de talán sikerült valamennyire összefoglalni, hogy értsük, mi ez a gnoszticizmus, mennyire más az apostoli tanítás, a bibliai tanítás, és hogy milyen veszélyesek ezek az eszmék, amik mind a mai napig élnek a társadalomban, és körülvesznek minket, és sodornak el minket a Bibliától, hogy az Isten azt mondja, hogy de te maradj meg abban, amit tanultál innen, tőlem. Maradj meg a Krisztus mellett. Őrizd a tanítást. A kegyelem hordozzon téged ezen az úton. És ami meg arra indít téged, hogy elforduljál az igazságtól, attól te fordulj el. Azt te hagyd faképnél. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy a te ígéd semmit nem veszít az aktualitásából, és ami régen időszerű volt, az ma is az. Köszönjük néked, hogy megláttatod velünk és megérteted velünk, hogy a régi tévtanok ma is élnek, és ma ugyanolyan aktuális rád figyelnünk és ragaszkodnunk a te evangéliumodhoz, az igaz hit tételeihez, mint volt a régi ősi időkben. Urunk, ma is látod, hogy mennyi ember settenkedik, járkál körülöttünk, és hirdeti nagy hangon, nagy büszkén a maga felsőbbrendűnek vélt eszméit. Könyveket írnak, cikkeket írnak, nyilatkoznak, interjúkat adnak, hatalmas nyilvánosságuk van, és olyan sok embert eltéveítenek, félrevezetnek a mitoszaikkal, a legendáikkal, a fikcióikkal. Ó, könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy mi maradjunk a Biblia igazsága mellett. Köszönjük, hogy itt látsz el bennünket igazi ismeretekkel, olyan ismeretekkel, amik valóban igazak, a valósággal egyeznek. Köszönjük néked, hogy innen ismerhetünk meg téged, innen ismerhetjük meg magunkat, innen kaphatjuk meg azokat a válaszokat, amiket mi is keresgélünk az életbe. Innen tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy hova megyünk, hogy miért kellene élnünk. Innen tudjuk meg azt, hogy hogyan lehet megszabadulni a bennünk élő rossztól, hogy hogyan lehet megszabadulni a bűneinktől, egyáltalán, hogy miért vagyunk bűnösök, és innen ismerünk meg téged, Jézusunk, aki a megváltónk vagy az üdvözítőnk vagy. Köszönjük néked, hogy meghaltál, hogy föltámadtál, hogy élsz, segíts hozzád ragaszkodni és a te ígéd mellett maradni, bármi is történik körülöttünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, áld meg életünket, munkálkodásunkat. Irányítsad, Urunk, minden döntésünket, hogy neked tetszően tudjunk élni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kérdetem azt, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérdetem, hogy október 16-án családi napunk lesz, témánk egyensúlyban. Szülőknek lesznek előadások, beszélgetések, gyerekeknek is különböző foglalkozások lesznek. Ebéd együtt lenne, és ezért kérem, hogy akik még nem jelentkeztek, de itt szeretnének ebédelni a 16-án, azok iratkozzanak föl. Kint az Ági iratterjesztési asztalánál van egy irat, egy papír, és Péter ott áll, Ács Péter testvérünk, és segít megtalálni, és akkor oda föl lehet iratkozni azoknak, akik még szeretnének majd itt ebédelni aznap. Mindenkit szeretettel buzdítunk, hogy jöjjünk, vegyünk részt ezen a közösségi alkalmunkon. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.